Jó napot kívánok! Szűkül az alkotmánybíróság jogköre, mert az országgyűlés nem sokkal adásunk előtt megszavazta az alkotmánymódosítást. A törvényjavaslat részeként korlátozzák az alkotmánybíróság jogkörét. A javaslatról név szerint szavaztak a képviselők. Az országgyűlés név szerint szavaz a végkielégítéseket terhelő 98%-os különadóról is. Az új javaslat szerint a 98%-os adó nem érinteni azokat, akik nyugdíjba vonuláskor kapnak végkielégítést, az adót pedig 3,5 millió forint fölött kellene fizetni. És a parlamentben van kolléganőm Benyó Rita. Szervusz Rita, hogyan változik az alkotmánybíróság jogköre, és mi hangzott el a záróvitában?
Szervusz, üdvözlöm a nézőket! Az alkotmánybíróság ezek után az adóról, járulékról, költségvetési kérdésekről csak akkor dönthet, hogyha az alapjogokat sért. Nem került bele viszont a javaslatban a magántulajdonvédelme, a záróvitában Siffer András, az LMP frakcióvezetője éppen ezt kifogásolta. Lampert Mónika a záróvitában az MSZP nevében azt mondta, az elkövetkező években, hogyha lesz rá módjuk, akkor visszaállítják az alkotmánybíróság jogkörét. Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes, a kormány, illetve a Fidesz nevében azt mondta, hogy nem a 98%-os különadó az, amely alkotmányellenes, hanem az, hogy eddig ilyeneket ki lehetett fizetni.
Rita, miről döntenek még ma a parlamentben a képviselők?
Ma szavaznak, ma lesz a zárószavazása az adótörvényeknek is, így ma elfogadhatják az egykulcsos adórendszerről szóló törvényt is, illetve a családi adókedvezményekről szóló törvényt. Ezek után pedig a költségvetés vitájával folytatják a munkát.
Benyó Rita, köszönjük szépen! Az ÁSZ volt elnöke Kovács Árpád az estében azt mondta, hogy vannak kockázatok a 2011-es büdzsében, ugyanakkor hozzátette, hogy 20 év óta először lát határozott elképzeléseket egy költségvetésben, amely több területen is változtat a korábbi időszakokhoz képest.
Ez a költségvetés az én 20 évet államháztartásban eltöltött életemben az első, ahol van egy határozott vízió, ami egy óriási dolog, hogy ez a határozott vízió a mikroszférának a kezelésében, a kisvállalkozók, az embereknek az ügyeiben, a terheknek az elosztásának a kérdéseiben teljesen változtat a korábbi időszakkal. Egyébként formálisan betartja mindazokat a paramétereket, amiket be kell tartani, úgyhogy a 2011-es évben a tekintetben korrekt módon össze van rakva.
Brüsszelben kudarcba fulladtak az Európai Unió jövő évi költségvetéséről folytatott tárgyalások, miután a tagállamok és a parlament képviselői hétfőn éjfélig sem tudtak megegyezni a legfontosabb kérdésekben. Ha az év végéig sem születik megállapodás, akkor az idei költségvetés marad érvényben. A jövőre esedékes uniós támogatások tervezését azonban ez megnehezíti.
Az Európai Parlament Költségvetési Bizottsága már hétfőn arra számított, hogy a tagállamok elutasítják a büdzsé tervezetét. A tárgyalások egy hete jutottak zsákutcába, és az úgynevezett békéltető delegáció sem tudta kidolgozni a kompromisszumot. Ha nincs politikai megegyezés, felszólítjuk a következő csúcstalálkozóra érkező tagállami vezetőket, gondoskodjanak ők az unió finanszírozásáról, nyilatkozta a Költségvetési Bizottság francia elnöke. Ez a brüsszeli videóklip azt szemlélteti, mit tartalmaz, illetve hogyan jön létre az európai költségvetés. Amint egy 140 milliárd euró az EU tagok nemzeti össztermékének csupán 1%-a, de ebből fedezik a létfontosságú mezőgazdasági támogatásokat is. És ezt az összeget akarta 6%-kal növelni a parlament. A tagállamok pénzügyminiszterei azonban elutasították a tervet, mert szerintük a válság idején az uniónak is takarékoskodnia kell. Azzal sem értettek egyet, hogy az európai képviselők beleszólhassanak a büdzsé majdani felhasználásába, pedig ezt a jogot a Lisszaboni szerződés megadta a parlamentnek. A vita lezárásában alig ha nem szerep jut majd az unió soros elnöki tisztére készülő Magyarországnak is.
6 forinttal drágulnak az üzemanyagok szerdától. Az áremelés után 1 liter 95-ös benzin 341 forintba, a gázolaj pedig 329 forintba kerül majd. A kutaknál azonban akár 30 forintos árkülönbség is lehet. A Magyar Nemzet információi szerint Gergényi Péter volt budapesti rendőrfőkapitány, információkkal segítette Hunvald György Erzsébet város volt szocialista polgármesterét. A lap úgy tudja, hogy Hunvald sofőrje vallomásában több találkozóra is beszélt, amikor a volt polgármester információkat kért Gergényitől, olyan emberekről, akik jó kapcsolatban vannak a kerületi politikusokkal. A lap szerint Hunvald mindig olyan telefonról beszélt, amit ezután el is dobott. Hunvald Györgyöt és 24 társát bűnszervezetben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó csalással vádolja az ügyészség. A vádlott Weisdon Robert és szakértők meghallgatásával kezdődött a Móri Panklavás büntetőperének másodfokú tárgyalása. A 8 halálos áldozatot követelő bankrablás mai tárgyalásán Weisdon Robert azt mondta, hogy senkit sem ölt meg. A fővárosi ítélőtábláról Vidos Mihály tudósít.
A tárgyalás elején a tanácsvezető bíró ismertette az elsőfokú ítéletet, majd kérdéseket tett fel a vádlottnak a 8,5 évvel ezelőtti bankrablásról. Weisdon Robert azt mondta, hogy sajnálja, ami történt, és ha tudta volna, hogy ez lesz a rablásból, akkor megakadályozta volna az azóta öngyilkosságot elkövető Nagy Lászlót a gyilkosságokban. A genetikai szakértő azt mondta, hogy Weisdon Robert fegyveréről származó lövedéken megtalálták a rablásból elhunyt biztonsági őr vérét, de azt nem tudják, hogy a nyom hogyan került a lövedékre. A tárgyalási nap Nagy László naplójának ismertetésével zárult. Weisdon Robertet első fokon még 2008-ban életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte a Fejér megyei bíróság. A Móri Erste Bank fiókját 2002. májusában rabolták ki. A fegyveresek a bankfiókban lévő 8 ember, ügyfeleket és alkalmazottakat megölték. A Móri per tárgyalása csütörtökön a tanúk meghallgatásával folytatódik.
Csütörtök délig adhatják be kérelmüket a nem lakóépületekben keletkezett károk enyhítésére az iszapkárosultak. A bútorokra és egyéb berendezésekre háztartásonként 500 000, a ruhák pótlására személyenként 200 000 forintot igényelhetnek. A jogászok tovább egyeztetnek a devecseriekkel. A károsultak többsége maradna a városba, de sokan gondolkozási időt kértek. Közben a kormány arról döntött, hogy az iszapömlés sérültjeit ellátó kórházaknak összesen 1,5 milliárd forintot utal át. A mezőgazdasági területek mentesítésére pedig csaknem 30 milliárd forintot különítettek el. Újra járható a Margit híd, az átkelőt este 10 órakor adták át a forgalomnak. Az első 100 autó sorszámozott emléklapot is kapott. A Margit híd felújítása több mint egy éve tart, tavaly augusztusban kezdték el. A munkálatokat véglegesen nyárra fejezik be, addigra végzik el a műemléki munkálatokat is. Több mint 127 millió forint pályázati támogatástól eshet el Bocskai kert, amit útépítésre nyert az önkormányzat. A helyi zöldek ugyanis megfellebezték az építési engedélyt, így az út egyelőre nem épülhet meg. Részletek következnek Szegedről.
A település a 4-es számú főút mellett lévő buckákkal teli utca aszfaltozására nyerte a pénzt. A bocskai kerti zöldek azonban azt mondják, csak akkor támogatják a fejlesztést, ha az építkezés nem érinti az út mellett lévő fákat.
Nehéz közlekedni ebben a 4-es főút melletti aszfalt nélküli utcában Bocskai kertben.
Elég nehéz itt a gyerekekkel közlekedni reggelente óvodába, iskolába, pláne hogy esik az eső, mert akkor igencsak bokáig merülünk a sárba, és a babakocsival is elég nehéz itt mozgolódni.
Bocskai kert önkormányzata idén pályázaton 127,5 millió forintot nyert a 4-es számú főút két oldalán lévő utca aszfaltozására. Csak hogy az első építési tervet, hogy a kerítésektől a villanyoszlopokig tartson a szilárd útburkolat, nem fogadta el a szakhatóság.
Vagy azt kérték, hogy tegyük fölbe a villanyoszlopokat, amelyre nincsen pénzünk, vagy pedig helyezzük ki a villanyoszlopsor és a 4-es közé, amely a nyomvonal érinti a meglévő, számos helyen a meglévő fasort.
A fasorok védelmében viszont a helyi zöldek emeltek hangot és fellebbezést nyújtottak be. A jogerős építési engedély késleltetése miatt viszont eleshet a település a támogatástól.
Nekünk december 31-ig van határidő arra, hogy bemutassuk a pályázatra szükséges érvényes építési engedélyt a beruházásnak. Ha ezt nem tudjuk pótolni, akkor elveszítjük a beruházást.
A 4-esen irgalmatlanul megnőtt a forgalom, és ezek a fák tulajdonképpen azok, hogy valamelyest csökkentik a zajterhet és a környezetszennyezést.
Emiatt tiltakoznak a zöldek, bár az önkormányzat 1000 új fát ültetne a régiek helyébe, a civil szervezet tagjai szerint azok csak évek múltán tudnák ellátni környezetvédelmi szerepüket. A bocskai kerti zöldek azt mondják, nem céljuk, hogy megakadályozzák a beruházást.
Támogatjuk azt az önkormányzati döntést, mert az önkormányzati képviselő döntés is ugyanaz, hogy a fasor és a kerítés között legyen. És van rá lehetőség, jogilag is meg lehet oldani, hogy egy építésengedély módosítással ez 60 napon belül megtörténjen.
Az utcák aszfaltozása egyébként 150 családot érinten a bocskai kertben.
Faaprítékot hasznosító biomassa üzemet építenek Egerben, amely kiegészíti majd a meglévő hőközpont termelését. A technológia környezetkímélő ugyan, de nem jelent megtakarítást az ott lakóknak, sőt, januártól valószínűleg többe kerül majd a távfűtés Egerben. Részletek jönnek Miskolcról.
Az engedélyek már megvannak, a városban csak a közgyűlés döntésére várnak, így akár heteken belül elkezdődhet a kivitelezés. Egerben 5000 távfűtéses lakás van.
9-en lakunk, rengeteget fizetünk fűtést, rengeteget. Most innen elveszik a korcsolyapályát.
Nem mindenki örül a biomassa üzem építésének. Az egri városrész lakóinak nagy része viszont azt reméli, ha elkészül, olcsóbb lesz a távfűtés.
16 ezer valamennyit fűtési szezonban, de nyáron csak az állásdíjat fizessük.
A műégpályát bezárták, ennek helyén épül majd az üzem. Faaprítékot használnak majd. Az eddigi hőközpontot további 3 kazánnal bővítik.
Szabályozási terv módosítása, mely a közgyűlés feladata, november 25-én remélem megtörténik. Ma az urbanisztikai bizottság dönt ebben a kérdésben.
Az engedélyek már megvannak, már csak a közgyűlés döntésére várnak, így akár heteken belül elkezdődhet a kivitelezés.
Emellett a nagy tároló mellett kap helyet 3 darab kazán, 2 4,5 megawattos és egy 3,5 megawattos vagy 3 megawattos. Ezek fogják ezt a biomasszát elégetni, és nyilván mindig annyit fogunk bekapcsolni, ami szükséges.
A bioerőmű megépítésével azonban nem lesz olcsóbb a távfűtés Egerben, sőt, az EVAD ZRT 10%-os áremelésre tesz javaslatot a közgyűlésen. A jelenlegi 2950 forint helyett legalább 3800 forintot kell majd fizetni az ott lakóknak gigazsúlonként.
Már elővételben elfogyott az összes jegy a Pécsi Koncertközpont első előadására. A 6 milliárd forintból épülő 11.000 négyzetméteres épület hivatalos megnyitója Kodály Zoltán születésnapján december 16-án lesz. A részletek jönnek Pécsről.
A termet tervező szakemberek szerint a koncertközpont akusztikája kiváló, a produkciókat minden székből ugyanolyan jól lehet majd hallani. A hangversenyteremben már majdnem 100 programot jegyeztek elő, 2012-re is lefoglalták.
8980, meg az egyik bérlet.
3 napja árulják az új koncertközpontba szóló jegyeket és bérleteket, decemberre szinte minden belépő elfogyott.
2 hét áll a közönségünk rendelkezésére arra, hogy helyet válasszon magának az új teremben. Hatalmas a zsongás, fantasztikus az érdeklődés.
A termet tervező akusztikus szerint minden székből ugyanolyan jól lehet majd hallani a színpadot, mert a hangzást hozzá tudják igazítani a produkcióhoz.
Igazából már eléggé sokat csináltunk ilyet, és eléggé jól meg lehet ezzel a modellezéssel határozni, hogy mi várható.
A hivatalos házavató koncert december 16-án lesz.
Tulajdonképpen már 2012-re is foglaltunk be programot a terembe. Most az látszik, hogy olyan 80-100 program fixen van a terembe, és ez folyamatosan bővül.
A filharmonikusok Kodály Zoltán egyik legismertebb művére, a Psalmus Hungaricusra hangolták be a zeneszerzőről elnevezett koncertközpontot. Arról még nincsenek pontos adatok, hogy mennyibe kerül majd a koncertközpont fenntartása, minden esetre Pécs városa jövőre a kultúrára szánt központi forrásból 600 millió forintot szeretne kapni erre a célra. A híradót Répás Orsolya tudósította Pécsről.
Most időjárás jelentés következik, azután jönnek a sporthírek és a Kárpát Express. Híradó legközelebb 4:30-kor lesz Hajagos Andreával. Én kollégáim nevében is köszönöm egész napi figyelmüket. Szép napot, viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket! Hátunk mögött egy szép tavaszias időjárású hét, a következő napok időjárása azonban már az őszre fog hasonlítani, több lesz a felhő, és bizony az eső sem lesz ritka vendég itt a Kárpát-medencében. A változást az időjárási frontrendszer hozza, amelynek a felhőzete most ezekben az órákban éri el nyugat felül a Kárpát-medencét. Ez a front lassan kelet felé távolodik, a ciklon, amelyhez tartozik itt a Kárpát-medence térségében egy kicsit megerősödik, így aztán a következő napokban bizony sok lesz a felhő. Ma délután azonban még csak vastagszik a felhőzet nyugat felől, főként keleten számíthatunk még több órás napsütésre, mérsékelt lesz a keleti, észak-keleti szél, a legmagasabb hőmérséket pedig ugyancsak tavaszt idéz, általában 15 és 19 fok között várható itt a Kárpát-medencében. Az éjszakai órákban nyugat felől tovább növekszik a felhőzet, és délnyugaton hajnalban már kisebb eső is előfordulhat. Itt-ott ködfoltok alakulnak ki, gyenge lesz a légáramlás, a hőmérséket a hajnali órákban általában 4 és 9 fok között alakul. Holnap napközben a Dunántúlon már erősen felhős vagy borult lesz az ég, sokfelé várható eső, záporeső, és a hőmérséket a kora délutáni órákban 11 és 15 fok között alakul. A Dunától keletre később ér el a felhőzet, itt még több órás napsütésre számíthatunk, főként északkeleten. A legmagasabb nappali hőmérséket ennek megfelelően általában 14 és 18 fok között várható. A következő napokban változékony lesz időjárásunk, csütörtökön elsősorban keleten kell még számítani esőre, pénteken többfelé várható ismét eső, záporeső, de lesznek közben napos órák, szombaton kevesebb lesz a csapadék, alig-alig fordul majd elő, hajnalban viszont ködfoltok alakulnak ki. A hőmérséklet csökken, de nem lesz hideg. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!